Hallgassa meg a keresztény gyülekezet Isten igéjét, amelyet Anyaszent Egyházunk a mai vasárnapra az igehirdetés alapjául kijelölt, és amelyet megírva találunk Máté evangélium a 12. fejezetében, a 15. verstől a 21-ig a következőképpen. Sokan követték Jézust, ő meggyógyította mindnyájukat. Meghagyta nekik, ne fedjék fel kicsoda ő, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás prófétált. Íme az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akit kedvel a lelkem. Lelkemet adom neki, és igaz ítéletet hirdet a népeknek. Nem szít viszályt, és nem kiáltoz. Senki sem hallja hangját az utcákon. Megrepett nátszálat nem tör el, és füstölgő mécses nem old ki, míg győzelemre nem viszi az igaz ítéletet. És az ő nevében reménykednek majd a népek. Ez Isten igéje. Amen. Kedves testvéreim, az az ig, amit hallottak, szinte szó szerint megismétlődik az Ószövetségben. Pontosabban Máté szó szerint idézi Ézsaiás prófétának bizonyos helyét. Négy olyan ige van Ézsaiás prófétánál, amely hasonlít a most idézett igéhez. Az Ószövetség tudósai ezeket az énekeket összefoglaló néven úgy nevezik, hogy az Isten szolgája énekek. Az a jellemzőjük, hogy Isten küldötte, szolgaként jelenik meg. Olyas valakiként, aki másokért él, másokra van tekintettel. Nem a maga érdekére figyel, nem azt nézi, micsoda jó neki, hanem a küldöttekhez, akihez tehát el van küldve, azokra figyel oda, azoknak az életét próbálja segíteni, azoknak a nyomorúságát próbálja valamilyen formában enyhíteni. Tehát Isten szolgálja önmagától teljesen szabadon, másokért végzi a küldetését. Most Istennek ezt a szolgáját Máté Jézusban látta még. Azt mondotta, Istennek az alázata, Istennek a leszállása, Istennek az irgalmassága ebben a világban Jézus által lett valósággá. Ő valóban elhozta Istennek az irgalmasságát, Istennek az önfeláldozását, Istennek a végtelen kegyelmét. Azt az isteni szándékot, amely nem magát az Istent akarja naggyá tenni, hanem kegyelemmel, szeretettel az embereket. Most testvérem, érdemes arra is figyelni, hogy ez az ének itt Máténál milyen összefüggésben olvasható, tehát mi előzi, mégis mi követi. Előzőleg arról van szó, hogy Jézus szombatnapon gyógyít, és emiatt a népnek a vezetői kimondják rá a halálos ítéletet. Arról tanakodnak, hogy hogyan foghatnák el, és hogyan ölhetnék meg Jézust. Tehát valami jót tett Jézus szombaton, de vétett az előírások ellen, a vallásnak a szabályai ellen, és a vallásnak a hivatalos őrei kijelentik, hogy méltó a halálra. Tegyük félre, nem kell nekünk az ilyes valaki, aki lábbal tiporja Istennek szombattal kapcsolatos törvényét. Utána pedig arról van szó, hogy Jézus meggyanúsítják azzal, hogy nem Isten lelke vezeti, nem Isten ereje munkálkodik benne, hanem alantas erőknek a szolgája, az ördögnek a szolgája, és a szeretetét így félre magyarázzák. Most tessék meggondolni, hogy ez az ítélkezés Jézusról mit válthatott volna ki Jézusból? Tehát elhatározzák a pusztulását, a munkáját lebecsülik, az egész magatartását ördögi munkának, munkaként alázzák meg, és Jézus erre szerítséggel válaszol. Isten szolgájának az alázatosságával. Tehát nem bosszút emleget, nem azt mondja, én majd úgy bánok veletek, hogyan ti bántok én velem. Tehát nem emberi indulatok vezetik, hanem miközben elutasítják, szembe kerülnek vele, a pusztulására gondolnak. Jézus csak szeretettel, csak irgalommal, és csak megbocsátással gondol azokra is, akik ilyen formában próbálnak szembeszállni vele. És testvérek, itt nem csak Jézusról van szó, hanem az egyházról is. Jézus magatartása kell, hogy valamilyen formában visszatükröződjék az egyház magatartásában. Jézusnak a szolgálat kell, hogy tovább folytatódjék az egyháznak a szolgálatában. És itt nem érdekes az, hogy mit mondanak az egyházról, hogy milyen híre van az egyháznak. Itt nem érdekes az, hogy hogyan fogadják esetleg némelyek az egyháznak a közeledését. Jézus nem emberekhez igazodva kegyelmes, hanem teljesen szabadon, valami hatalmas belső fölszabadultsággal. És az egyház itt kicsit szégyenkezhet, mert bizony a magatartásunkat, a beszédünket sokszor, a viselkedésünket, a világban való helytállásunkat befolyásolja, meghatározza, hogy a világban élő testvérek hogyan viselkednek velünk szemben. És tulajdonképpen nem tudjuk elvállalni Jézusnak az alázatosságát. Amikor tehát ebben az igében arról van szó, hogy Jézus egy ellenséges levegőben hogyan viselkedik, akkor egyúttal arra is szó az egyháznak ebben a világban, erre a Jézusra figyelve, hogyan kell magát viselnie, hogyan kell beszélnie, hogyan kell szólnia, egyáltalán hogyan kell jelen lennie abban a bonyolult világban, amelyik a miénk. Ezt az igét tehát úgy fogjuk megérni egészen röviden, hogy egyrészt föltesszük a kérdést, hogy mit hallunk Jézusról, és utána pedig mindig próbáljuk a vonalakat meghúzni az egyház magatartása felé, tehát a magunk magatartása felé, a gyülekezet hétköznapi élete felé, testvéreim. Nem könnyű feladat, lehet, hogy van bennünk bizonyos belső ellenségeskedés, vagy ellenszegülés, nem tetszés, de ha mi azt mondjuk, hogy Jézushoz tartozunk, ha mi keresztények, tehát krisztusiak vagyunk, akkor kell, hogy Jézus magatartása legalábbis elgondolkoztasson minket. Azt nem mertem kimondani, hogy Jézus magatartása hasson ránk, hogy azt a magatartást vegyük föl, ami Jézusnak a magatartása, testvéreim. De Jézusra figyelve alapvető kérdés, hogy hogyan kell élnünk, és milyen formában kell kereszténynek lennünk. És három dolog lesz az, amit előveszek az igével kapcsolatban, tehát először az, hogy Jézus Istennek a lelke vezeti. Ne felejtsük el, ellenséges környezetben irgalmas Jézus. És ezzel azt akarja Máté kifejezni, elmondani, hogy tulajdonképpen baj az, hogyha mondjuk feszült helyzetekben a mi lelkünk irányít minket, a mi bensőnk, a mi lelki világunk, vagy a mi természetünk jut szóhoz, testvéreim. És mindig ebből van a probléma, amikor keresztény ember kilép az Istennel való kötöttségéből, tehát abból, hogy Isten lelke vezeti, és a maga lelkére kezd figyelni. Mi is emberek vagyunk, testvéreim. És ugye bennünk is sokszor ott van az, hogy hát amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten, ahogyan bánnak velünk, mi is úgy bánunk. És az egyház mindig akkor tévedett, amikor a világban azt figyelte, hogy az egyházzal szemben hogyan viselkedik a világ, és nem arra figyelt, hogy Isten lelke mire teszi alkalmassá, mire teszi erőssé. Tehát Jézus Isten lelkétől vezetve bocsát meg, ez az első, amire figyelnünk kell. Nem könnyű dolog, testvéreim. Magától értődő magatartás az, hogy a minket érő hatások bizonyos formában kialakítják a látásunkat, kialakítják a magatartásunkat. Ugye az én lelkem olyan, hogy befogadom a külső világnak a hatásait, azok valamilyen formában megragadnak, valamit megmozgatnak bennem, és amit én teszek kifelé, összefügg azzal, hogy milyen erők hatottak rám, milyen hatásokat fogadtam be. És az egyház sokszor itt téved, amikor egyszerűen minden átmenet nélkül tovább adja azokat a hatásokat, amelyek a világból érik. Mondjuk valami rossz éri az egyházat, tehát megsértődik az egyház. Vagy megbántják az egyházat valamilyen formában. És ez a megbántás, ennek az emléke, ennek a hatása tovább rezeg a szavunkban, a magatartásunkban, az emberekhez való odafordulásunkban. Ezt meg lehet emberek magyarázni, de minket nem emberi lélek vezet csupán, testvéreim, hanem Istennek a lelke. Ezért is imádkoztunk, talán tesszenek emlékezni az oltári imádságra, ott az arról volt szó, hogy Istenem, a lelked ereje határozzon meg minket. És tulajdonképpen az egyháznak mindig ez az alapvető kérdése, hogy abban, amit mond, abban, amit megtesz, abban, amit vállal, a maga indulatát, a maga megbántódását, a maga emberi vonatkozásait juttatja egy kifejezésre, vagy pedig továbbadja az Istentől nyert hatásokat. És voltak éppen ezt várják tőlünk, nem az, hogy magunkat adjuk. Ha magunkat adjuk, akkor emberi dolgokat adunk tovább, testvéreim. Nehéz gondolatokat, a megbántottságnak az érzékenységét, és mondhatnám, de nekünk az Isten dolgait kell továbbadni. Jézus Isten lelkétől vezetve járta a szolgálat csöndes útját. Az egyház se tehet másképpen, testvéreim, vagy kellene, hogy ne tegyen másképpen az egyház. Én azt hiszem, hogy ez a tény, ez az igazság állandó önvizsgálatra kényszerít minket, és merjük kimondani, az egyháznak állandó bűnbánatban kell járnia, hogy a maga indulatainak ad hangot, és nem Isten lelkétől megragadottan, nem Isten lelkétől meghatározottan beszél, vagy cselekszik, fordul az emberekhez, néz szembe problémákkal, és így tovább. Tehát Jézustól azt tanuljuk, hogy Isten lelke vezeti, Istentől kap erőt ahhoz, hogy azt tegye, amit éppen tesz, az egyházat is Isten lelke vezeti, testvéreim. És azért bennünk meg kellene látszódnia annak, hogy valamilyen formában elér minket Istennek a hatalma, és valamilyen formában az ő eszközei vagyunk ebben a világban. Most a másik, ami Máté szerint jellemző Jézus magatartására az, hogy Jézus nagyon csöndes. Szolgaként, Isten szolgájaként, Istentől való megbízatását elfogadva, háttérben maradva, csöndesen teszi, ami a dolga. Ezt olvastam, talán tetszenek emlékezni az igére, hogy nem szít viszályt, nem kiáltoz, senki sem hallja hangját az utcákon. Tessék ezt a mai viszonyokra alkalmazni, testvéreim, máma, mennyi minden történik, mondjuk, viszály szításból. Sokszor a gyülekezetekben és az egyházban is, testvéreim. Hányféle hangos szó próbál minket megragadni? És az egyház maga is hányszor hisz abban, hogy a hangosan elmondott szó majd következménnyel jár. És azt nem akarom mondani, hogy az utcai hangzavar esetleg mennyire visszhangozhat a templom falai között. Jézus nem szított viszályt, az utcákon nem hallatta a hangját, és nagyon csöndben tudta megtenni azt, ami a tennivalója volt, testvéreim. Csak a közvetlen környezete vett tudomást arról, amit mondott, vagy hogy hogyan segített embereken. De a legegyszerűbb cselekedete is tovább gyűrűzött, testvéreim. Isten irgalma rajta keresztül eljutott számtalan emberhez. Jézus nem hangoskodott. Nem tudom, a testvérek tudnának-e nekem példát mondani az Újszövetségből, hogy Jézus mondjuk hangoskodott a mellette lévőkkel. Volt, amikor kicsit emberi módon cselekedett ott a templomban, amikor ugye megtisztította a templomot, voltak neki is emberi indulatai, de Jézus egy halkszavú, kegyelemben élő, szeretetet gyakorló szolgája volt ebben a világban az Istennek. Hol van ettől az egyház, testvéreim? Hol van Jézus csöndes szavától az egyház csöndes szava? Jézus visszavonultságától az egyház alázatos háttérben maradása? Jézus úgy tett jót, úgy tette a leghatalmasabb dolgokat, hogy mindig háttérben tudott maradni. Az egyház, és igazán nincs jogom arra, hogy az egyházat megítélje, magam is hozzá tartozom. Nagyon drága nekem az egyház, testvérem, sok mindent köszönhetek neki. Nem véletlenül vagyok az egyház szolgája, de Az egyház számára mindig kísértés, hogy előtérbe lépjen, hogy fontosnak mutassa magát, hogy nélkülözhetetlennek mutassa magát. Sok mindent az egyház tud csak megtenni, de a háttérből, a csöndes háttérből, testvéreim, alázatos imádságával, nyugodt szóval, szeretetét nem csak hirdetve, hanem szeretetét vállalva. Mert a szeretet vallása mindig kockázat. Nem tudom, mi lesz a visszhangja. Hát nem ez volt Jézus. És ha mi keresztények, tehát Krisztus követői vagyunk, a háttérben csöndesen munkálkodó Jézusnak a követői, akkor én nem hiszem, hogy egyháznak az a dolga, hogy mindig fontosnak mutassa magát, hogy mindig döntő hatással akarjon lenni, testvéreim. Az a dolga az egyháznak, nekünk is, keresztényeknek, hogy nagyon csöndben, de reménységgel, nagyon határozottan végezzük azt, ami annak a következménye, hogy megpróbáljuk a magunk esendő lehetőségei szerint Jézusnak a szolgálatát valamilyen formában a mai világban megvalósítani. Tehát Jézus, mint Isten szolgája, a háttérből, nem az utcán kiáltozva, nem viszályt szítva, ugye végezte azt az áldozat szolgálatot, ami szabadított embereket, ami segített embereken, ami fölemelt út szélére sodródott szerencsétleneket. Testvérek, hol van ettől a Jézusi szolgálattól, akár a mi keresztény életünk, ami egyházunknak a szolgálata? Itt is én azt hiszem, hogy nagyon alázatosan bűnvallásra, bűn elismerésre van szükségünk, és Isten végtelen irgalmának a kívánására. És a harmadik, testvéreim, hogy Jézus, mint Isten szolgája, nem ítélkezett. Képet tetszettek hallani, így hangzott ez a kép, képi megformálás, hogy megrepett nátszálat nem tör el, és füstölgő mécses nem olt ki. Ha egy hasonló magyar kifejezést keresnék, azt mondanám, hogy Jézus nem tört pálcát emberek fölött. Talán a régi magyar ítélkezésben volt az, hogy amikor elítéltek valakit, akkor a feje fölött egy pálcát ketté törtek. Ez az ítéleted. Hogy a pálca ketté törött, te is ketté törsz az ítéletben. Tehát az ítélkezésnek volt a képe. Jézus korában talán, ez nem bizonyított, de sok írás magyarázó azt mondja, hogy volt, amikor ha valakit elítéltek, akkor egy megrepett nátszálat még jobban összetörtek mellette. Oda vittek hozzá egy püstölgő mécsest, és azt kioltották. Ez volt az ítéletnek a kifejezése. Jézus nem teszi. Megrepett nádat nem tör el, püstölgő mécsest nem olt ki. Tehát Jézus nem ítélkezik, testvéreim. Az egyház nem ítélkezik? A keresztény ember nem ítélkezik, testvéreim. De tessék abba is belegondolni, hogy mit jelent az, hogy Jézus nem ítélkezik. Azt jelenti, hogy nekem például ad még lehetőséget. Az ítélkezés valamit lezár. Elveszi a lehetőséget az embertől, nem? Akit elítélnek, annak végleges az állapota. A fölött kimondották törvény szerint azt, hogy bűnös vagy, és mostan szenved bűnöt, minden következményét. Az ítélkezés valahogyan egy végleges helyzetbe helyezi az ember. De Jézus nem ítélkezik. Tehát ad lehetőséget újból meg újból. Erről meg szoktunk feledkedni, testvéreim. És tulajdonképpen az életünk számtalan vonatkozása, számtalan dolga azt mondja, hogy Jézus nem ítélkezik felettem, hiszen még itt állok például a szószéken. Pedig mint pap hányszor vétkeztem a hivatásomban. Ha Jézus ítélkezett volna felettem, itt állnék, testvéreim. Tehát így kell szó szerint magunkra is érteni, hogy fölöttem Jézus nem tör pálcát. Fölöttem nem töri szét a megrepett nátszálat. Nem teszi ide a pislogó gyertyát, és nem oltja ki, megtehetné. Megérdemelnénk, mindnyájan. És most itt van ugye a keresztények az ítélkezése. Megdöbbentő, hogy milyen könnyen ítélkezünk, testvéreim. Szinte magától jön belőlünk az ítélkezés. Amikor hallunk híreket, amikor látjuk egymást, amikor együtt vagyunk, mennyi minden jut az eszünkbe egymásról. És milyen hamar a másik emberségét, a másik kereszténységet, a másik becsületét semmibe vesszük. Pálcát törünk egymás felett. Nagyon csöndesen ki kell mondani azt is, hogy az egyház ebben a világban hányszor tölt pálcát? És hányszor akart igazságtévő lenni? És hányszor úgy lépett az emberek elé, mint az igazságnak a bajnoka? És közben tele volt az élete nyomorúsággal. Most Jézus, akinek semmi nyomorúság nem volt az életében, aki egyedül volt tiszta és szent, aki egyedül áldozta föl magát, akiről csak jót lehet elmondani, nem ítélkezett, testvéreim. És hány embere segített azzal, hogy nem ítélkezett? Testvérek, gondoltunk mi arra, hogy sokszor egy ítélő szóval valakit, akárkit szinte kétségbeesett helyzetbe kergethetünk? Amikor a szavunk nem fölszabadít, hanem megterhel. Nem megoldást kínál, hanem még inkább komplikálja a helyzetet. Ugye meggondolatlan kijelentésekkel hányszor tudtuk megterhelni egymásnak a lelkét? Én azt hiszem, ez mindennapi tapasztalatunk. Jézus nem ítélkezett. Még egyszer kérdezem, az egyháznak joga van ítélkezni? Nem az a szolgálatunk, hogy ítélet alatt vergődő embereket valamilyen formában megszabadítsunk, akár a bocsánattal. Tud az egyház megbocsátani? Tud a keresztény ember megbocsátani, testvérei? Mellettem az emberek tapasztalták azt, hogy a szavam néha szabadító hatalom. Amikor terhet veszek le róluk, nem az szokott lenni inkább, hogy terhet rakunk egymásra. Én magam is, akár egy törvénynek a hirdetésével, akár Istenre hivatkozva megterhelem a testvéreket. Tehát Jézus ugye, mint Istennek a szolgája, maga végtelen irgalmasságával tudott nem ítélkezni. Óriási dolog, testvéreim. Ha a gyülekezet tud nem ítélkezni, ha az egyház tud nem ítélkezni, ha az egyház odáll a bűnösök mellé, ha az egyház vallja, hogy a világ bűne az én bűnöm, hogy sok nyomorúság azért van, mert én nem vagyok a hivatásomnak a teljességében. Én azt gondolom, hogy az egyháznak, mint közösségnek néha ki kell tudni mondani azt, hogy ő is felelős sok mindenért. És a világban nem csak a világért van baj, hanem az egyház miatt is, testvérek. Hogy megoldatlan kérdések nem csak az emberek bűne miatt vannak, hanem az egyház mulasztásai miatt, a keresztény embernek a mulasztásai miatt is. Tudom, testvérek, hogy ez az ige nem a legkönnyebb igék közé tartozik. Tudom azt, hogy az ember szereti magát tisztára mosni. Ugye mi Isten elé, ha állunk, akkor szeretnék megtisztulni előtte. De megtisztulás csak akkor van, hogyha elismerem azt, hogy amiben vétkeztem, amit rosszul csináltam, amit rosszul értelmeztem, amit rosszul próbáltam megvalósítani. Így van előttünk Jézus. Ezt a Jézust rajzolja elénk Máté evangélista, ószövetségi ige alapján. Jézus az Isten szolgája. Mai vasárnapunknak ez a témája tulajdonképpen. Itt az agendánkban, abban a vastag könyvben, a vasárnap fölött ott van az Úr szolgája. Ez Jézus, testvéreim. Az Úr szolgája érettünk, mindnyájunkért. És milyen ez az Úr szolgája? Isten lelke vezeti. Nagyon csöndes, otthon a háttérben, de mindenkiért cselekszik, és nem ítél. Tessék belegondolni, Jézus senkit se ítélt el, Júdás se ítélt el, Júdás önmagát ítélt el, mert nem hitt abban, hogy Jézus nem ítéli meg őt. Én azt gondolom, hogy ha én Jézusnak a nevét komolyan a számra veszem, ha mi imádság közben, testvérek, komolyan mondjuk ki Jézusnak a nevét. Ha mi valóban nem csak valljuk, hanem ez az igazság, hogy próbáljuk Jézus követni, nagyon nyomorultul, de próbálunk úgy mögötte maradni, próbáljuk az útját járni, akkor mi kell, hogy jellemző legyen ránk? Isten lelke határozzon meg minket, ne a mi lelkünk irányítson. Tudjunk a háttérben maradni, nagyon csöndben, és próbáljuk nem ítélkezni. Testvérem, ha az egyház ezt vállalná, áldás lenne a világ számára. Valóban Istennek az eszköze lehetne. És Isten máma erre a magatartásra hív minket. Minket, akik itt vagyunk. Ne másra gondoljunk. Imádkozzunk azért, és imádkozzunk egymásért, hogy Isten lelke vezessen minket. Hogy nagyon csöndben, de másokra gondolva tudjunk élni, és próbáljunk testvérek nem ítélkezve élni, hanem egymást felszabadítani, egymásnak jót kívánni, egymást tisztelni. Ez a küldetésünk. Ezt tette Jézus is. Erre hívott minket. Adja lelkét hozzá, hogy meg tudjuk ezt tenni. Amen. Imádkozzunk. Jézusunk, szavaddal parancsolhattál volna a világ mindenségnek. És olyan csöndben beszéltél bocsánatról, szabadításról, Istennek az irgalmáról. Elkerülhetted volna a golgotai keresztet, és ítélhettél volna. Magadra vállaltad Istennek az ítéletét. Emberekkel rendelkezhettél volna. És volt eset, amikor egy embert így kérdeztél meg, hogy mit tegyek veled, és megtetted, amit ember kért tőled. Urunk, te hisz minket a követésedre. Az elhangzottakban kellene követnünk téged. Látod, alkalmazanok vagyunk rá, és erőtlenek vagyunk hozzá. Könyörülj rajtunk, és szolgáló Urunk, könyörülve rajtunk, ad nekünk lelkedet, hogy csöndes szolgálatban kövessünk téged. Amen.